Én Stirkata vagyok, ez pedig a Bitcoin Kebab, a Bitcoin Bázis podcastja. Mai vendégem Lőrinc Barbara Renáta, aki a magyar kriptopiac talán legrégebbi női szereplője. Gamerből lett kriptos, és volt már a Kebab vendége 2021. októberében. Azóta vele is megfordult a világ, és most elmeséli, hogy mi történt. Sajnos videósra terveztük, illetve nem sajnos, videósra terveztük az adást, de az internet nincs ma velünk, úgyhogy az arcunktól meg kell, hogy fosszunk benneteket, de a hangunk all yours. Hello Barbie!
Sziasztok, szia Kata, köszi a meghívást.
Hát én köszönöm, hogy újra itt vagy. Régen beszéltünk, bár azóta találkoztunk, és azért így nagyjából szerintem tudjuk, hogy mi újság van egymással, de úgy gondoltam, hogy nagyon jó ötlet lesz, hogyha újra meghívlak, mert nagyon érdekes a profilod, és szeretném, hogyha elmesélnéd. Egy kicsit elevenítsük fel a dolgokat. 2021. októberében én emlékszem, hogy elmesélted, hogy hogyan kerültél a kriptóba, de megteszed, hogy most elmeséled még egyszer?
Röviden a középsulis baráti társaságom volt az, akivel kriptóval játszottunk igazából.
Nagyon jó!
Igen, és az ottani egyik legjobb barátom fogta magát, és tovább vitte ezt a dolgot, ő megalapította a CoinCash-t, és hát így kezdtünk el lényegében ezen a pályán dolgozni, ha
és akkor lenni. És akkor te jó sokáig a CoinCash-nél is dolgoztál, jó sokáig, ja.
Hát sokáig. Öt évig. Tehát két bullrent is végig nyomtunk együtt, úgyhogy... én már csak ebbe számolom az időt.
Ja, hát igen. És aztán eljöttél, igen. És mi történt veled?
Igen, a CoinCash-sel, tehát hogy ott egy nagyon szép, tehát nem tudom, ott egy ilyen viszonylag szép karrierem volt, vagy hát én úgy érzem, én nagyon szerettem ott dolgozni, és szerintem együtt nőttünk a CoinCash-sel, meg a CoinCash csapatával. Egy ponton viszont, mert tudod, amikor így megáll a startupnak a növekedése, tehát elkezd ilyen inkább egy ilyen nagyobb céges kultúrába vagy struktúrába beállni, akkor utána már kevesebb a kihívás, akkor már igazából az ilyen napi dolgokban nem történik annyi újdonság, ami...
Jaj, állóvízzé válik egy kicsit.
Hát egy kicsit, igen, igen. Tehát, hogy, és az, aki meg egy ilyen startup kultúrába szocializálódott, mint nekem most volt szerencsém, annak ez egy kicsit egy idő után hát nehéz lesz.
és ha értem, mire gondolsz. Jaj, én is startup kultúrában szocializáltam, tehát amikor van egy ilyen iszonyatos igénybevétel, nem így, mint én akár éveken keresztül, és akkor utána így egy kicsit hátradőlhet az ember, akkor úgy érzed, hogy nincs dolgod.
Igen. És akkor ez ideig óráig jó is, meg akkor nagyon örülsz neki, hogy na hát akkor végre le lehet aratni a munkádnak a gyümölcsét. Yeah. Csak aztán rájössz, hogy ó, hát, de én szerettem azt a nagyon sok munkát.
Hiányzik.
Igen. És akkor így hát elég sokat beszélgettünk erről a CoinCash vezetői csapatával, és akkor hát végül én új kihívások után elindultam az utamon. Hát ez egy nagyon nehéz szakítás volt, mondjuk.
Ja, elhiszem.
Mert azért mégiscsak nyilván, tehát hogy ez sokáig ilyen dilemma volt bennem, hogy akkor menjek, maradjak, vagy akkor most mit tudunk úgy csinálni, hogy akkor ez mind a kettőnknek jól legyen, de hát el kellett fogadni, hogy lényegében így kinőttük egymást. Uh-huh. És akkor elkezdtem dolgozni egy DeFi VC-nél, uh-huh. ami ezt magyarra lefordítva talán egy decentralizált befektetési alap.
Igen.
és na hát ez nem volt egy hosszú életi dolog, mert pont akkor jött az FTX helyzet.
Ja. Senkinek se volt kedve pont befektetni.
Hát egyrészt senkinek sem volt kedve befektetni, másrészt nekik is volt egy nagyobb része a befektetett pénznek az FTX-en.
Úgyhogy az a rosszabbik eset.
Igen, igen, úgyhogy ott nagyon gyorsan.
De ez nem magyar volt.
Nem magyar volt. Félig angol, félig dubai illetőségi cég, és akkor utána, de ott egy nagyon-nagyon jó csapattal dolgoztunk együtt, tehát hogy ez ilyen nyilván meglepetés volt mindannyiunknak, viszont annyira úgy éreztük, amikor így vége lett ennek az egésznek, az pont tavaly karácsony előtt volt, hogy így valamit együtt kéne csinálni, és akkor alapítsunk valahogy együtt valamilyen céget, és hogy akkor csináljunk együtt egy crypto marketing agency-t, vagy valami hasonló legyen, és hát ott sajnos szétszélett a csapat egyébként, hogy ott ez volt az egésznek a hátulütője talán, pedig mondom, zseniális emberekkel dolgoztam ott együtt, és ők egyébként most egy része a Coinbüro-nál dolgozik, egy másik része a saját ilyen AI projektjét viszi, és hát nagyjából én így érkeztem meg arra az Ethereum meetupra ezzel a, nem tudom, ötlettel.
Lelkesedéssel,
igen. Amin igazából talán megszületett, vagy hát nem megszületett, de hogy talán így kiugrott a Solarpunknak az ötlete.
De ez már Budapest.
Ez már Budapesten volt, igen. Uh-huh. Igen.
Úgyhogy és elérkeztünk a Solarpunkhoz, és nem mondtam a felvezetőmben, hogy jelen pillanatban a Solarpunk CMO-ja vagy.
Igen.
És innen indult akkor ezek szerint ez a történet azon a bizonyos Ethereum meetupon.
Igen. ez, tehát, hogy erről az Ethereum meetupról még itt az adás előtt egy kicsit beszélgettünk, ez egy zseniális ilyen meetup sorozat, ahol Ether fejlesztők, meg Ethereum iránt érdeklődők találkoznak havonta egyszer, és hát miután volt ez az FTX-es, meg egyéb kripto időszak, akkor én egy kicsit bezárkóztam, és akkor utána úgy éreztem, hogy na, akkor most itt az idő visszatérni.
Miért zárkóztál be? Csalódtál a piacban, vagy ez ilyen? Vagy annyit buktál?
Hát,
ez csak vicc.
Igen. Azért elég sok pénzem, nem az FTX-en, hanem az azokhoz kötődő projekteken mentek el, és azért az úgy egy kicsit rosszul esett.
Hát ezt elhiszem.
De szerintem mindenkinek. Meg hát nyilván azért, nem tudom, karácsony előtt ez ott nem hiszem, hogy nekem kellemes volt.
De amúgy így személyesen így csalódtál a piacban? Tehát volt benned egy kicsit ilyen letargikus érzés, hogy nem biztos, hogy minden úgy fog történni, ahogy arra számítottál?
Nem. Én igazából talán azt éreztem, hogy miért tartják centralizált tőzsdéken a projektek a pénzüket. Tehát, hogy folyamatosan, tehát nem tudom, mindenhol azt szajkoztuk, hogy not your keys, not your coins, ne tartsod a tőzsdén, és az ilyen nagy projektek utána fogják és beutalják a befektetéseiknek a kétharmadát centralizált tőzsdékre, legyen az FTX, Binance, Kraken, vagy bármi más, tehát, hogy így nem tudom, én talán inkább abban csalódtam, hogy a piaci szereplők sem gondolják komolyan, amit igazából
mondanak. Igen, ez a bort iszunk és vizet prédikálunk tipikus hát esete.
Igen.
De szerinted ez változott egyébként azóta? Tehát az emberek sokkal jobban... most nyilván erre csak magánszemélyként tudsz válaszolni, vagy a személyes véleményedet tud elmondani. Uh-huh. De hogy tanultunk a hibákból?
Hát én nagyon remélem. Én mindenképp, mert most már még jobban megnézem azokat a projekteket, akiknek igazából megveszem a coinjait, vagy valamilyen formában befektetek, és hát nagyon, nagyon remélem, hogy más is felnyitotta a szemét ez a tisztító tűz az FTX-nél.
Pusztító.
Úgyhogy egy kicsit amúgy szomorú vagyok, mert így az FTX hatására ugye ilyen negatív irányba ment el az amerikai szabályozás, ami nagy mértékben vissza fogja fogni a piacot, vagy hát vissza fogja szerintem a piacot, vagy legalábbis az ottani fejlődést.
Igen.
Hát ez meg úgy lehet.
Meg hát a kripto reputációja maga, nem? Hogy újra visszakanyarodtunk ehhez a rossz narratívához, hogy igazából nem a rossz szereplők kerülnek megint elítélésre, megítélésre. Persze igen, jogilag igen.
Hát.
De hogy a vége megint csak az, hogy az a szemét kriptó mekkora piramis játék, meg lufi, meg mit tudom én.
Igen, igen, és sajnos ugye hát nem kell nemzetközi vizekre elveznünk ahhoz, hogy ezt nem lássuk. Tehát, hogy itt Magyarországon is van nagyon sok olyan, hát ilyen scam projekt, az egyéb felhőbányászatok, és mindenféle, nem is tudom, robot, kereskedő robot áruló.
Sőt, szerintem kimondhatjuk azt, hogy egy-két valid projekten kívül az összes többi egy scam projekt.
Hát azért nagyon, nagyon sok olyan magyar projektet is ismerek, aki viszont hát radar alatt magyarok, tehát hogy nyilván senki nem tudja, hogy ők alapesetben magyar származásúak, mert egészen ugye nem Magyarországról dolgozik. Viszont azért vannak nagyon ígéretesek szerintem még a piacon, csak az a baj, hogy ugye ők meg nem kapnak akkora
reflektorfényt. Na jó, visszatérünk még erre, de a Solarpunkra most egy kicsivel jobban kíváncsi vagyok, meg fejezzük be ezt a történetet, amit elkezdtél mesélni a meetupról.
Igen, szóval, hogy elmentem erre az Ethereum meetupra, és akkor az Ethereum Swarmról volt egy előadás, amit egy Nagy Dani nevű, hát ilyen, nem tudom, Crypto OG tartott, ami, hát egyrészt ezen is meglepődtem, hogy basszus, ő ad elő, tehát, hogy úristen. Ilyen, kicsit ilyen fangirling módon, hogy wow. És aztán, hogy ment az előadás, ugye egyre több kérdésem akadt, és akkor itt most még visszalépek egyet, hogy amikor így azzal a régebbi csapattal így beszéltük, hogy kellene valami közös projekt tenni, akkor még az is megfogalmazódott bennem, hogy én a továbbiakban nem szeretnék olyannal foglalkozni, ami valamilyen formában nem a jövőt építi. Aha. Tehát, hogy én nem szeretnék olyan tokent vagy coint létrehozni, amilyen pump and dump, és akkor vegyél, és majd utána lesz sok pénzed, mert ez nyilván nem valós, hanem a kriptónak azt a részét szeretném erősíteni, ami a következő, nem tudom, 40-60 évben is tartható lesz.
Tehát értéket fogalmaz meg, vagy ad.
Igen. És akkor hát ezzel a mentalitással mentem arra az Ethereum meetupra, és akkor, ahogy a Dani előadott, ott egyre több kérdésem merült fel, és akkor volt ott egy Tron Viktor nevű, hát nem tudom, szintén ő is egy ilyen zseniális crypto OG, egy ilyen géniusz a szakmában, és akkor utána vele kezdtünk el így hevesen vitázni arról, hogy de hogy a censorship az kinek a felelőssége, és hogy milyen formában kell mondjuk egy adott helyzetben egy államnak, vagy egy egyénnek felelősséget vállalnia a saját adata iránt, és...
Nagyon érdekes kérdés.
És ott több napig még oda-vissza még Telegramon erről kitáztunk, hogy ez pontosan hogyan működik, és kitöltet fel milyen adatot a Swarmra, és hogy, mert ugye a Swarm az egy ilyen decentralizált adatlayer, és igazából censorship resistance, vagy bocsánat, tehát, hogy censorship resistance. Hát lényeg, hogy oda, amit te feltöltesz, az egyrészt senki nem tudja olvasni, hogy az pontosan micsoda, másrészt meg senki nem tudja kontrollálni, ami egyrésztről zseniális, másrésztről nem biztos, hogy annyira.
Igen, mert hogyha mondjuk rossz tartalmat töltesz fel,
igen,
akkor ott problémák léphetnek fel. Ugye azt még mondjuk el így a Swarmról szerintem, hogy ugye egy decentralizált közösségi platformként működik valójában, nem? Vagy én nem, jól, hát tudom. Jól tudom?
Nem, tehát hogy ők... Oké, szóval, hogy akkor... tehát hogyha még visszalépünk a Swarmtól, akkor ők egyébként nagyjából az Ether után egy fél évvel indultak. Ők része ennek a Szent Hármasságnak, amit még annó Vitalik Buterin talált ki, hogy van az Ethereum, van a Whisper, az egy ilyen messaging service, és aztán van a Swarm, ami meg az adattárolására követ, lényegében layer. És hát a Swarm az egy... hát decentralizált adatok tárolására alkalmas réteg az Ethereum blokkláncán, és tehát maga a technológia zseniális, a legtöbb dolgot lokálisan csinálja, és az adataidat ilyen miniatűr 7 kilobájtos csánkokra szedi szét.
Tehát rengeteg adatot képes tárolni.
Hát rengeteg adatot képes tárolni, és az megtörhetetlen, és...
Tehát, hogy ez... Hát minden, ami a blokklánc tulajdonságait hát, jelenti gyakorlatilag.
Igen. Csak az ugye ez így az adatoknál sokkal nehezebb, mert tehát, hogy ugye az Ethereumnak ez volt eddig a problémája, hogy nem tudsz annyi adatot tárolni rajta. Igen. És ezt a Swarm annyira durván megoldotta, hogy na mindegy, szóval, hogy ott tehát volt nagyon annyi kérdés merült fel bennem ezzel kapcsolatban, hogy mondom, zaklaktam a Trón Viktort azzal kapcsolatban, hogy jó, de akkor a Swarmon ez hogyan működik? És akkor ez hogyan működik? És utána talán az utolsó kérdésem az volt, hogy de ezt miért nem ismerik többen? Tényleg a mai napig én azt gondolom, hogy annyira zseniális dolgot tettek le az asztalra, csak ez így ugye így nem tudom, tehát hogy nyilván azok a projektek, amiknek nagyobb a vészhangja, azok sokkal több figyelmet kapnak. Persze. És azt már valahogy nem kapott ekkora figyelmet így magától, ők meg inkább azt várták, hogy ez majd organikusan meg fog történni.
Jaja.
És hát ebből is indult el a beszélgetésünk Viktorral, mert tehát, hogy így még felvetettem neki azt, hogy egyébként én mit szeretnék a közeljövőben csinálni, és hogy a Swarm mennyire zseniális, és hogy akkor csinálhatnánk valami olyat, amivel esetleg ezt tudjuk ösztönözni, hogy az emberek egyrészt próbálják ki a Swarmot, másrészt tehát, hogy legyenek tudatosabbak az adataikkal kapcsolatban. Hát egyszer csak így, nem tudom, Viktor mondta, hogy küldjem el az önéletrajzomat, majd egy ilyen személyiségtesztet, és akkor, akkor mondta utána, hogy jó, hát akkor találkozzunk egy meetingre, és akkor ott találkoztunk egy meetingre, ahol ott volt Weber Daniel is, aki az üzlettársam lett, és akkor mondta, hogy megtaláltalak titeket, és hogy nekem van egy ötletem. És hogy egyébként mind a hármunknak volt egy nagyon hasonló ötlete, meg hát mind a hárman valami olyasmit szeretünk volna, vagy szeretnénk építeni, ami egyrészt hasznos az utókornak, másrészt azt ösztönzi, hogy az emberek tudatosabbak legyenek a saját adataikkal, a saját jelenlétükkel kapcsolatban. Hát igen, na hát ez a Viktor szájából hangzott el ez a Solarpunk, de aztán itt mi felvettük ezt a dolgot Danival. És hát igen, így született meg talán a Solarpunk. És a Solarpunk az egyébként, tehát, hogy mi egy mozgalomnak a nevét vettük fel.
Mivel foglalkozik a Solarpunk mozgalom?
Na hát a Solarpunk lényege talán az, hogy... Igazából, ha teszel a jövődért, akkor fenntartható lesz, és nem fogunk feltétlenül egy ilyen sötét, centralizált, AI által kontrollált jövőben élni. Hát igen, a Solarpunkkal lényegében mi ezt szeretnénk építeni, hogy legyen hatalmad, meg legyen lehetőséged neked, mint egy egyén, vagy individual, nem bocsánat, nagyon nehezen.
Igen, mint egy egyén beleszólni gyakorlatilag a jelenetbe, a jövődbe, és még a múltadba is, nem?
Igen, az igen, által. Pontosan.
Tehát gyakorlatilag tevőlegesen részese vagy társadalmi életednek, ahelyett, hogy egy centralizált főmufti megmondja, hogy mit kell tenned, és mit nem.
Igen, pontosan.
Hol találkozik a Cypherpunk a Solarpunkkal? Találkozik egyáltalán?
Ők nem találkoznak. Tehát, hogy ők igazából nagyjából az ellentétei egymásnak. A Solarpunk talán a Lunarpunkkal találkozik inkább. Viszont ők egy kicsit sötétebben látják a jövőnket. De hogy igazából a Solarpunk az és nagyon ilyen fenntartható, meg zöld, meg hát nem
divatos buzzwordek.
Igen, tehát hogy ez az a baj, hogy ez ilyen divatos, de igazából, hogyha azt szeretnénk, hogy ez megtörténjen, akkor ezt tenni is kell. És,
természetesen.
És azt nagyon sokan nem szeretnék, és akkor ezután meg nézelődünk majd, amikor a CBDC-kkel megmondják, hogy mennyi pénzünk lehet a bankszámlánkon, meg hogy mire lehet azt elkölteni. Úgyhogy, na mindegy, szóval, hogy a lényeg, hogy a Solarpunk igazából azért létezik, hogy olyan applikációkat fejlesszünk, vagy hozzunk létre a Swarmon, vagy hát igazából egy ilyen decentralizált data layeren, ami fenntarthatóbbá teszi a jövőt, és hozzájárul ahhoz, hogy te meg én, meg a mi gyerekeink adott esetben ténylegesen egy ilyen élhető jövőben tudjanak létezni.
Neked mi a feladatod ebben a cégben? Hogyan néznek ki a mindennapjaid?
Hát a mindennapjaim azok most mindig máshogy néznek ki, úgyhogy igazából
mint őrült mindegyik, azt tudni.
Igen, pontosan 7 napból 7-et dolgozunk, úgyhogy igazából egy általános ilyen startup vagy kezdővállalkozás kultúra.
Back to the roots.
Igen. És ez egyébként nagyon, nagyon jó érzés most. Uh-huh. Hát nagyon messze vagyunk attól, ahonnan indultunk egyébként még az év elején, mert eleinte ugye mi csak egy ilyen üzletfejlesztésben gondolkodtunk meg, uh-huh. meg marketingben, és akkor gondoltuk, hogy akkor na majd az olyan projekteknek fogunk nagyobb hírverést csinálni, akik egyébként ezt a fenntartható agendát viszik előre, uh-huh. viszont az emberek nem hallanak róluk eleget. Hát ebből átalakultunk ugye egy lényegében fejlesztői céggé, mert azt vettük észre, hogy a legtöbb ilyen projektnél kevesebb a resource vagy a lehetőség arra, hogy adott esetben ők nyissanak ebbe a teljes decentralizáltság irányába. Uh-huh. És hát mi akkor úgy gondoltuk, hogy jó, hát akkor nézzük meg, hát ha tudunk ebbe valamilyen formában segíteni. Most már azt hiszem 11-en vagyunk, de ez még egyelőre, tehát hogy folyamatosan növekszünk, még nem mindenki teljes állásban van, meg hát nyilván kinek hogy fér bele az idejébe.
Persze.
Viszont elindult 2-3 olyan fejlesztés is, ami hát adott esetben jövő év elejére már el tud készülni. Uh-huh. Úgyhogy itt az első lépésben valószínűleg így a tartalom, a videó feltöltés és az egyéb ilyen dolgokat fogjuk majd megoldani. Mert ugye itt is, tehát hogy az AI-nak a megjelenésével, tehát hogy mi nem is gondolunk sokszor arra, hogy az adott képet, amit mi feltöltünk mondjuk Facebookra vagy Instagramra, azt az AI tudja fogni, és profilozni tud minket, és utána gyárt belőle egy deepfake videót. Ami esetünkben még nem kellemes, de oké. Viszont a gyerekek, akikről a szülők feltöltik a képeket, róluk már egy annyira átfogó képet tud alkotni az AI, hogy egyrészt meg tudja mutatni, hogy hogyan fog kinézni, nem Igen. tudom, 15 évesen, 25 évesen, és le tudja gyártani azokat a videókat a kisgyerek beleegyezése nélkül. És a szülők sokszor ezzel kapcsolatban nem feltétlenül számolnak, vagy hát most nem feltétlenül számolnak.
Hát szerintem egyáltalán nem számolnak. Én legalábbis a környezetemben ezt látom, hogy egyáltalán nem számolnak. És amikor én ezt így elő szoktam adni, akkor mindenki így néz rám, hogy miről beszélek?
Igen. Ne károgjál már!
Igen, igen. Így van. Minden szülős csoportból kitiltottak.
igen, ahol a... Tehát, hogy na, pontosan ezzel volt igazából az elején ilyen, vagy ezzel kapcsolatban volt egy ilyen, hát nem tudom, ilyen kételjem a Swarmnál, hogy mi van, hogyha a gyerek pornót feltöltik a Swarmnál.
Ami utána megváltoztathatatlan, kitörölhetetlen. Igen, erre próbáltam utalni én is, hogy mi van akkor, hogyha rossz kontentet tölt föl valaki.
Igen.
És
igen.
Ezek inkább etikai kérdések talán.
Igen, pontosan.
És de hogy nyilván nem ül ott senki a Swarmnál sem, és nézi, hogy ki mit tölt fel a nap 24 órájában, meg hát ez lehetetlen. Hát mivel eleve titkosított formában igen, van, nem? Tehát kriptográfiailag titkosított, nem is látod gyakorlatilag.
Igen.
Szabad
igen.
szemmel.
Igen, pontosan. És akkor itt Viktor behozta azt az ötletet igazából, hogy oké, de mi van, hogyha ezt a tartalmat mondjuk adott esetben a rendőrség tárolja, mert szükségük van hozzá egy adott ügyre, ügyhöz, mint bizonyíték, vagy mi van akkor, hogyha nem tudom, te csinálsz egy videót arról, hogy fürdeted a gyerekedet, és feltöltöd a saját családi albumba, és nyilván tudod, hogy az teljesen más megítélésű, azt körbe küldözgetik, és hogy Viktor igazából itt... Hát, amivel most már így utólag így egyet is értek, akkor nagyon nehéz volt ezt megjegyeztetem, hogy hát az hogy lehet, hogy valaki nem mondja meg nekik, hogy ezt nem szabad, hogy alap esetben az emberekben fel kell tenni azt a vágyat, hogy ez ne is történhessen meg. Tehát, hogy így...
Igen, a vágyat és a tudatosságot. Igen. És ez egy tök érdekes kérdést vett föl, szerintem, hogy igazándiból mennyire nehéz a decentralizáltság. Tehát, hogy amikor így elgondolkoztam mondjuk régebben a decentralizáltságon, akkor úgy gondoltam, hogy a világ legegyszerűbb dolga. és aztán most, hogy így haladunk az idővel, és látok egy csomó jó és rossz példát, és például azon is tapasztalom, és erről is szeretnélek kérdezni, hogy milyen dolgozni decentralizált módon. Tehát, hogy amikor megkapjuk az elhitott szabadságot, ugye mindenki arról álmodozott még mondjuk a Covid előtt talán, hogy de jó lenne otthon dolgozni, kevesebb kontroll alatt, és a többi. És hogy amikor ezt itt tényleg elértük, akkor be kell látnom azt, hogy egy csomó ember, beleértve talán néha magamat is, nem érett a decentralizáltságra. Tehát, hogy túlságosan megszoktuk.
Igen.
A fölöttünk lévő valakit, és ez kiskorunktól kezdve elmondhatom, hogy a szüleinktől indulva, nem? Hogy ahogy felnemek, hogy mindig van, akire hagyatkozhatunk, aki megmondja, aki egy ilyen tükröt tart, hogy ez most jó vagy rossz.
Igen.
És hogy amikor tényleg odaérsz, hogy jó, akkor most itt van, minden a kezedben, szabad vagy, te irányítasz nyilván felelősséggel, akkor azért ott vannak érzékeny pillanatok.
Hát az biztos egyrészt azzal kapcsolatban is, hogy ugye te vagy teljes mértékben felelős azért, hogy a te konjaid, meg tokenjeid, azokkal mi történik. Tehát, hogy egyrészt ez is egy ilyen, hát nem tudom, félelmetes dolog tud lenni, hogy jó, hát ha a bankba rossz helyre utalok valamit, akkor ezt jó esetben felhívom őket, és akkor visszaküldik. Na, itt nincsen olyan. Tehát, hogyha nem nézed meg azt a kriptocímet kétszer, és elküldöd oda a coinokat, akkor így jártál. Tehát, hogy ez...
Hát igen. Igen, csak hogy nem gondolod, hogy mondjuk az adaptációhoz fontos kellék, vagy egy fontos készsége az embernek az, hogy önmagáról is megtanuljon decentralizáltan gondolkodni, még mielőtt a pénzügyeiről gondolkodna decentralizáltan.
Hát, ez jó kérdés.
És az adatok feltöltésére vonatkozóan szerintem ez így vonatkoztatható, hogy nyilván az is már egy ilyen szelektív tudatállapotot kell, hogy előfeltételezzen, hogy jó, mi az, ami az én privát szférám, és mi az, amit esetleg megosztok. És hogy szerintem jelenleg, hogyha mondjuk a social médiát nézzük, akkor ez a tudatosság, ez nagyon kevés emberben van meg.
Igen. Hát igazából ugye itt is, tehát, hogy nagyon sok ember ugye addig nem fordul a kriptó felé, amíg valamilyen formában a bankok nem kezdik el akadályoztatni az ő létezését. Nagyon sok ember addig nem fordul a decentralizált adatok felé, amíg nem lopják el az adatait. És nagyon durva, hogy rengeteg ilyen megkeresés volt még anno a Coincash-nél is, hogy hát ellopták az adatait, tudunk-e nekik segíteni, és egy ponton itt már nem tudsz segíteni. Tehát, hogy
persze.
Sajnáljuk, de a kiskutya 12-es jelszó, meg az, hogy feltöltöttél mindent a Google Drive-odra, az nem biztos, hogy a legjobb döntés volt. És ezzel ugye hát nagyrészt nem foglalkoznak, egyrészt az iskolákban sem.
Bizony.
Másrészt meg mi magunk sem mindig vagyunk ezzel kapcsolatban ilyen, hát nem tudom, tudatosak, vagy akarunk tudatosak lenni, mert ez annyira kényelmes, hogy ugye mindent megoldanak helyettünk a platformok.
Így van.
De hát hosszú távon reméljük majd. Vagy hát mi azon dolgozunk nyilván, hogy ez eltolódjon abba az irányba. Hogy ezt tudunk.
Na és hogyan nyújt megoldást a SolarPunk mindenre?
Hát a SolarPunk úgy nyújt megoldást mindenre, hogy a Swarm-mal kapcsolatban, amikor ugye először találkoztunk, akkor nekem az volt a megélésem, hogy azért ez, ez még mindig nem a hétköznapi embernek van kitalálva.
Tehát nem user felhasználó barát, hogy így fogalmazzunk.
Nem annyira. És igazából a Solarpunk ide úgy jön be, hogy mi olyan applikációkat fejlesztünk, vagy hát dappokat fejlesztünk, amik felhasználó baráttá teszik. És neked nem is feltétlenül kell tudnod, hogy mi az a Swarm, meg nem is feltétlenül kell tudnod, hogy mi az a decentralizáltság ebből a szempontból, vagy inkább azt nem kell tudnod, hogy ez pontosan hogyan történik, de ha szeretnél, akkor persze utána tudsz nézni. De hogy meglegyen arra a lehetőséged, hogy tudatosabban kezeld a saját adataidat. És mindez felhasználó barát is legyen. És akkor most itt próbáljuk ezt megfejteni, hogy ez hogyan tud működni.
Biztos van rá megoldás.
Hát van. Vagy hát most már úgy érezzük, hogy kezd kialakulni. De az első, amit tehát azért is mentünk az ilyen tartalmak irányába első körben, mert hát egyrészt a közösségi médiát tartjuk egy ilyennek, vagy hát egy ilyen fontos szeretének ennek az egész halmaznak, a másik, meg hát az ilyen ellátási láncok igazából.
Nagyon érdekes az is, aha.
Hogy igen, ott van egy másik projekt, akikkel együtt dolgozunk, őket Essence Foodnak hívják, és hát ők ilyen liofilizálnak különböző zöldségeket, meg gyümölcsöket, meg mindenfélét.
Mit csinálnak, bocsánat?
Liofilizálnak. Igen, ez a fagyasztva szárítás, azt hiszem ez ilyen.
Oké.
Na mindegy, szóval, hogy a lényeg, hogy amit adott esetben nem küldenek ki a farmerek a piacra sem, aha, azt ők fogják, megveszik, és annak a zöldségnek vagy gyümölcsnek egy új életet adnak, mert ezzel a liofilizálással igazából még hozzá tudnak adni még kb. 20-30 évet a dolog életéhez.
De durva, miket tudnak csinálni? Hihetetlen. Gondolom, ez valami élelmiszeripari
technológia. Igen. És akkor itt jön be az ellátási lánc, hogy viszont te szeretnéd tudni, hogy mondjuk az adott, nem tudom, csomag mangó, az honnan érkezett. És ami az előnye, az a hátránya is az AI-nak, de hogy ugye az AI-jal képes vagy egy darab mangót is beazonosítani. És hát ez egy másik ilyen projektünk, amin dolgozunk, hogy itt az ellátási lánc az meg legyen oldva, úgy, hogy tényleg vissza tud követni az egészen a kicsi elültetett magtól, addig, hogy te felvágod otthon a konyhába.
És jöhetnek a mangó NFT-k.
Igen.
Jó, csak vicceltem.
Igen, nem, de igen, az NFT-k, ezek nem olyan NFT-k lesznek azért, mint amit most szeretnénk itt adni, venni, ezek a bordépek és társai. Ezek annál, hát, boringabb NFT-k lesznek.
Hát ez azért nézőpont kérdés, hogy boringabb-e vagy sem.
Igen, de hogy ennek alapesetben, tehát ezek ugye nem arra lesz kitalálva, hogy
persze, ezt Eminem vásárolja őket csilliárd dollárért.
Igen, nem egy értékálló valami, nem ez ténylegesen csak arra van, hát csak idézőjelben arra van.
Ja. Egy tanúsítvány gyakorlatilag.
Igen, pontosan, pontosan. Egy adathalmaz ez is.
Igen. Egy értelmezhetetlen adathalmaz. Igen. Jó, nem, persze, viccelünk, de ja, azt hiszem, hogy mindenki érti a lényeget.
Igen.
Tehát ezek a jelenlegi futó projektjeitek, mik a tervek, ami publikus?
Hát most túl sokat igazából nem tudok ezzel kapcsolatban megosztani, az a helyzet.
Minden titkos.
Hát, tehát hogy jövő év elején fogunk tudni kijönni, vagy hát addigra fognak befejeződni a fejlesztések. Úgyhogy igazából ott, hogyha követitek a közösségi médiánkat LinkedIn-en, akkor fogjátok látni igazából a fejlesztéseket. Aztán meglátjuk, hogy melyik az a része, ami először elkészül. Mondom, ez a közösségi média és az ellátási lánc most a kettő az, amire nagyon fókuszálunk, és akkor ennek bizonyos szeletei vannak így felosztva, és hát majd egyszer csak elkészül a megoldás arra, hogy
ez... Jó, persze, nyilván ez teljesen korrekt.
Nem így érjük azt, hogy holnap után nirvána lesz, mert azt már az elmúlt
hét... Na, mások megígérték.
Hát nem, egyrészt már mások megígérték, hogy az elmúlt hét év kriptotapasztalatával ez kiderül, hogy ez általában nem így van.
Semmit sem jelent, igen.
Igen. Úgyhogy, és aki ezt ígéri, annak még nem szabad általában hinni. Úgyhogy... Ez is egy ilyen jó kis
tanulás. Ezt már jól megtanultuk, igen. ennyi év alatt. Ezek a projektek most már nemzetköziek, hogyha jól tudom az elmondásodból.
Igen,
mi a tapasztalatod a magyar és a nemzetközi piac között?
Na, ez egy nagyon izgalmas téma, mert ahogy egyre több nemzetközi projekttel dolgozunk együtt, úgy egyre több magyar kerül elő a kriptós szférából, és hát nem tudom, 10 projektből szerintem 8-nál van valamilyen magas beosztásban lévő magyar vagy alapítótag, ami számomra annyira meglepő volt, hogy ez zseniális. Tehát, hogy...
Ők jellemzően külföldön élő magyarok, vagy akár Magyarországról külföldre dolgozó magyarok?
Hát elég vegyes. Igazából itt ez nem tudnék ezzel kapcsolatban pontos statisztikát mondani.
Szégyed magad.
Igen, sajnálom. Piackutatással nem foglalkozunk.
Még.
Ki tudja. Viszont most, tehát nemrég voltunk Dubajban egy konferencián, és meglepő volt, hogy ott a kriptos részen szerintem 20-30 új magyar arccal is találkoztam, akik nem feltétlenül, tehát hogy nem mindenki épít most így a kriptotérben, de hogy hát egyrészt ők oda kiköltöztek adózási előnyök miatt, másrészt meg hát nyilván aki kriptóval foglalkozik, az nehezen megy olyan helyre, ahol sokat kell adózni.
Igen, ebben egyetértünk, de mégis úgy gondolom, legalábbis nekem ez a megfigyelésem így az elmúlt években, hogy ez a Dubáj, igen, jól hangzik, meg egy kicsit buzzwordes Dubáj maga is, de hogy a legtöbb scam projekt, és most ezt félre ne érts, nem a Solarpunkra gondolok, vagy akár a Swarmra, de hogy a legtöbb scam projekt Dubájt említi mindig, dubái innovációs díj, dubái konferencia. Tehát, hogy egy kicsit ez a Dubáj egy kissé pejoratívvá vált, legalábbis az én olvasatomban.
Itt vannak nagyon sok olyan projekt van ott is, igen, ami ilyen... Tehát, hogyha ha nem vagy dubai, akkor ugye nem ugyanazok a... Tehát, hogyha nem ott vagy... Nem ott
rezidens.
Rezidens, igen. Akkor azért másfajta szabályok vonatkoznak, vagy másfajta törvények vonatkoznak rád, mint az ott élőkre. Uh-huh. És adott esetben, tehát nem ott élőként ottani projektbe, tehát hogy bevásárolni, az egy izgalmas történet lehet, mert ugye nekem volt szerencsém megtapasztalni, hogy húzzák ki alulad a szőnyeget 2 perc alatt. És az pedig nem is egy olyan projekt volt, ami ilyen túl szép, hogy igaz legyen történet, úgyhogy hát érdekes, igen, mindenképp.
Jó, de az is dubái volt, tehát egy kicsit alátámasztottad ezzel az én
igen,
tézisemet.
Igen, ezzel valamilyen szinten egyetértek. Viszont ugye nyilván, tehát hogy ott, ahol nagy a nyüzsgés, ott több ilyen csaló is megjelenik.
Igen, ez is igaz.
Ezt szerintem nehéz kikerülni. És mi most a konferencián egyébként azt tapasztaltuk, hogy hát jó, nyilván ment a vakítás az autókkal, meg a Jason Derulo-val, meg a nem tudom.
Ja.
Viszont vannak nagyon értékes projektek is. Mondjuk ezek a projektek általában befektetőt keresnek Dubajban. Ja. Nyilván meg is találják őket, mert...
Persze.
Azért nem nehéz adott esetben pénzt szerezni. Viszont tehát, hogyha egy kicsit visszatérünk Magyarországra, tehát nyilván vannak olyanok is, akik innen dolgoznak külföldre, meg külföldi projektekbe, de hogy ezt szeretném tényleg megerősíteni, hogy azokon a scam projekteken, meg átveréseken kívül, amik itt vannak Magyarországon. Nagyon sok olyan, hát nagy projektnek a fejlesztője él itt Magyarországon, vagy dolgozik innen. Tehát, hogy nem is gondolnánk, hogy ennyi magyar.
Igen, ezt mondtam neked itt az adás előtt, hogy számomra az egyik legnagyobb ilyen döbbenet volt a Csivó Valett, akik ugye voltak már a Dakai Group a podcastban, és én is találkozok időről időre, vezető beosztásban, sok éve magyarként a kriptóiparban dolgozókkal, akik vagy nem kívánnak reflektorfénybe kerülni.
Igen.
Hát többnyire ez az indok. nincs vagy.
Igen. Vagy nem kívánnak reflektorfénybe.
Vagy nem kívánnak reflektorfénybe kerülni, igen.
Igen.
Hát na jó, Barbie, utolsó kérdés.
Na.
Hogy látod a jövőt? Hamar meg fog történni az adaptáció, jó irányba haladunk? Vagy pedig tényleg ez, amiről beszéltünk az FTX és az egyéb botrányok kapcsán, annyira visszavetették a dolgokat, hogy nagyon? Mennyire vagy optimista, vagy pessimista?
Hát én természetemből adódóan optimista vagyok általában. Aztán meglátjuk, hogy mi történik, de hogy csak az elmúlt, nem tudom, 7 évet nézem, úristen, ez ilyen nagyon durva.
Tehát, hogy ilyen durva.
Így tényleg nem is... Tehát ez a 7 év, ez úgy ment el, hogy azt se tudom, hogy mi történt.
Csak kapkodtad a fejedet.
Igen, csak dolgoztam, hogy jó.
Egy bika itt, egy medve ott.
Igen. Hát én alapesetben ugye, tehát hogy optimista vagyok ezzel kapcsolatban, mert tehát egyre jobban tudatosak vagyunk azzal kapcsolatban, hogy mi történik. Most nyilván, tehát hogy az oktatási rendszer nem fogom tudni megváltoztatni, meg egyéb ilyen alapvető igényt kell tenni az emberekben, de úgy látom, hogy ez megszületik. És hogyha más nem, tehát hogyha bejönnek azért az emberek, hogy sok pénzt csináljanak, utána nem azért fog itt maradni, hogy húha, csináljak milliárdokat, hanem azért fog itt maradni, hogy jó, akkor nézzük meg, hogy mit tudok ebből építeni, és amúgy ebből nekem mi lehet jó. És akkor itt behoznám még a csajoknak a témáját is, hogy nagyon érdekes, hogy amikor 21-ben beszélgettünk, akkor ugyan megszületett a gondolata egy kriptocsajos csoportnak.
Igen.
Amit meg kell vallanom, hogy elhanyagoltam eléggé, úgyhogy nagyon szégyellem is magam. Viszont több mint 500 csaj van már ebben a csoportban.
És akkor, hogyha jól emlékszem, ez azért így pillanatokon belül gyűlt össze ez a kisebb tömeg. Nem?
Igen.
Hát, a podcast után, tehát ott egy felhívást intéztünk, és akkor tényleg olyan volt a helyzet, hogy így lőni kellett a nőket a kriptopiacon, tehát így alig volt egy pár.
Igen.
Ennek ellenére mégis szerintem az egy tök nagy siker volt akkor, hogy tényleg pár hónap leforgása alatt tök sokan lettek.
Igen. És most igazából ezzel kapcsolatban, tehát hogy itt Dubajban, meg Zürichben is találkoztam nagyon sok olyan csajszival, akik full stack developerek, meg...
Nagyon durva.
Így. Én, tehát, hogy ez zseniális, meg ilyen-olyan traderek, és pénzügyi vezető, és nem tudom, projekteknél vannak, tehát, hogy most nagyon sokan így felkarolták ezt a témát, és ezáltal ugye a csajok száma is megnövekedett itt. Ez ebben a szempontból, vagy hát nem tudom, tehát mivel a nők általában nem akarok általánosítani, de azért, tehát, hogyha a trendeket nézik, akkor ők nem a korai adopterek.
Aha.
Részben, és most, mivel egyre több hölgyel találkozok így a kriptotérben, ezért, tehát, hogy arra enged következtetni, hogy valószínűleg, hogyha ő elviszi haza, akkor már az ő gyerekei is fognak tudni a kriptóról, vagy az ő családja is nagyjából fogja tudni, hogy mi történik, és akkor tudatosabb lesz a saját adataival, életével, meg a pénzügyeivel kapcsolatban. Hát ezért én csak pozitív tudok lenni, vagy csak a pozitív oldalát látom ennek. És akkor visszatérve a csajos csoportra, most itt, ha már ott megszületett ennek az ötlete az előző podcastban, akkor...
Tegyünk újabb ígéretet, vagy tegyél újabb ígéretet.
Igen, teszek újabb ígéretet, hogy utána so you can hold me accountable. Szóval, hogy januártól szeretnék én is szervezni egy ilyen meetup sorozatot, amiben a kriptós csajok itthon tudnak találkozni.
Szuper!
És meg tudjuk beszélni, tehát, hogy éppen milyen adott projektek vannak a piacon, mi az, ami érdekli őket, és hogy mire figyeljenek ezekben a befektetésekben.
Nagyon jó.
Úgyhogy ezt remélem, hogyha te is itthon leszel, akkor majd...
Mindenképp megkövetni is fogjuk ezt, és hát biztos, hogy nyilvánosságot is adunk neki, úgyhogy hajrá!
Még ami most így eszembe jutott, hogy decentralizálással kapcsolatban, hogy most hát évvége felé, decemberben elég sok ilyen, hát lesz egyrészt Ethereum Hungary Meetup, úgyhogy azt mindenképp nézzétek meg a meetupot.
Igen, ezt akartam is mondani, hogy ennek a linkjét el fogjuk helyezni mindenféleképpen itt a leírásban. Ugye ez egy havi program, azt mondtad, hogy ez rendszeresen
igen,
hónapban ismétlődik. Fix helye van, vagy pedig mindig máshol tartjátok?
Hát, mindig máshol van, úgyhogy érdemes figyelni. Viszont ami még itt felmerülhet, hogy ez vannak lesz három eseménye is. Úgyhogy ha valaki szeretne jobban elmélyülni ebben a témában, mert itt igazán csak a felszínt érintettem, akkor most szerintem lesz egy workshopjuk, amiben igazából meg lehet tanulni, hogy hogyan lehet a blogodat teljesen decentralizálni, tehát átrakni az összes tartalmadat egy ilyen decentralizált platformra. Meg hát 21-én lesz egy nagy eventjük. Arra nagyon kíváncsi vagyok én is egyébként, hogy ott pontosan mi lesz, mert azt velem se osztották meg.
Jó, de minden esetre az nagyon szuper, hogy mindez Magyarországon történik, mindenki számára elérhető és látogatható, aki éppen ott van.
Igen.
Úgyhogy melegen ajánljuk. És igen. Barbie-val is lehet ott találkozni.
Hát azért
csak, hogy adjak egy kis promót.
Igen,
ha már itt most nem, már nem fognak felismerni, aki nem ismer, a videó sajnos nem. Hát nem van, működött.
Igen, általában hasonlítok arra a képre, ami majd megjelenik a borítókban. Majd akkor azt a fehér felsőmet veszem fel.
Jó, mindegy, csak hogy beazonosítható legyen. Igen. Technika ma nem volt velünk.
Igen.
Na
és
jó.
Egyébként, hogyha már így itt tartunk, a Solarpunkkal nem lesznek mostanában ilyen eseményeink, viszont hogyha van olyan projektje valakinek, akinek esetleg érdekes lehet ilyen jellegű segítség, hogy valamilyen formában az adatait szeretné decentralizálni, vagy valami olyan megoldást szeretne, ami kifejezetten neki van kitalálva, akkor a solarpunk.buzz nevű weboldalon megtalál minket. És de akár írhat egy e-mailt is az ott található e-mail címünkre.
Nagyszerű. El fogjuk helyezni ezeket a linkeket is a leírásban, úgyhogy aki szeretne, az biztosan megtaláljon. Barbie, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, kitartás még az évvégi hajrában, és hát szerintem, ha nem is két év múlva... De azért majd vissza-vissza kérdezünk, hogy mi újság van itt a dolgokkal.
Jó, oké.
Köszönöm szépen.
Szia.
Ez volt a Bitcoin Kebab, a Bitcoin Bázis podcastja.